Kedves gyerekek, szokás szerint először hozzátok szólok. A bibliai ige, amit idézek, így hangzik: minden időben szeret az igaz barát. Ugye ezt a barátokról mondja, hogy azok mindig szeretik egymást. Talán hallottátok a Bibliából Dávid és Jonatán barátságát. Azt olvassuk, hogy úgy szerette Jonatán Dávidot, mint a saját lelkét. Hát, ha még az igaz barátság is ilyen, hogy szeretik egymást, akkor milyen legyen a kapcsolat a testvérek között? Hogyha vannak itt köztetek, akiknek van testvérük, és akinek nincs, az meg sokszor azt mondja, de jó lenne, ha nekem is lenne. És megkérdezem, hogy akiknek van testvéretek, megbecsülitek a testvéreteteket? Igazán szeretitek egymást? Annál rosszabb nincs, mint mikor veszekedő testvéreket látni. Azt már ki sem merem mondani, hogy verekedő testvéreket látni. És szeretném, ha szívetekre vennétek, hogy minden időben szeret még az igaz barát is, mennyivel inkább, ha valakinek édes testvére van, akikkel együtt nőttek föl, nap mint nap együtt vannak. Szeretnék nektek egy kis történetet elmondani a ragaszkodó testvéri szeretetről. Édesanyámtól hallottam. Mesélte, hogy neki volt egy 9 évvel idősebb bátyja, meg egy 6 évvel idősebb nővére. És ahogy szokták mondani, úgy belebújt az ördög a nővérébe, annyi vitát kavart otthon, mindig követelődzött, noha szegények voltak, hogy ő ezt szeretné, azt szeretné, szomorította az édesanyját. A legidősebb fiú, pedig édesanyámnak a bátyja, olyan érzékeny fiú volt, és nem bírta ezeket a vitákat otthon, és eldöntötte, hogy elköltözik otthonról. Volt egy munkaadója, aki már régebben is bíztatta, hogy hát ne kelljen neki annyit utazni oda-vissza a munkahelyre, szívesen ad neki szállást. De az édesanyám nem bírta elviselni a gondolatot, hogy az ő bátyja elköltözik otthonról. A nővére is meg volt szeppenve, hogy a sok cirkusz, amit otthon csinált, ide vezetett. És szomorú volt az édesanyjuk is, de nagyon eltökéltnek látszott a bátyja. Összecsomagolta a bőröntjét, ment a villamos megállóhoz, hogy elköltözik otthonról. De édesanyám ment vele, a 9 évvel kisebb húga, és fogta a bőröngye szélét, és állandóan szünet nélkül könyörgött neki, hogy ne menjen el otthonról. Elérkeztek a villamos megállóba. Egy idő múlva jött a villamos, de a kis húg, az anyukám úgy belekapatoszkodott a bátyjába, és tovább könyörgött neki, hogy egyszerűen nem bírt a villamosra fölszállni. Aztán közben odaérkezett a bátyjának egy barátja, és csak nézte ezt a jelenetet, és egyszer csak azt mondta a barátjának: te Karcsi, hát nem látod, hogy a kis húgod szíve megszakad, ha te elköltözöl otthonról? Hát akkor aztán a bátyja gondolta, tényleg nem szabad ezt keresztül vinni. Megfordult, és hazamentek együtt a húgával. Hát olyan volt ez, mint a testvéri szeretetnek a győzelme. Nem engedte a testvérét elköltözni. És persze aztán otthon is változott a hangulat, a nővérük is belátta, hogy másképp kell viselkedni. De látjátok, ilyen a ragaszkodó testvéri szeretet. És szeretném, hogyha sosa lenne vita köztetek, még ennél rosszabbat ki sem merem mondani, hanem igazán szeretnétek egymást, mint testvérek, és ha akinek nincs testvére, annak pedig a barátja biztosan lesz, és szeresse a barátját úgy, mint a testvérét, és ti is mind a testvéreteket, mind a barátotokat igazán szívből szeressétek, ezt kívánom nektek. Kedves gyülekezet, nyissuk meg most Bibliánkat, és olvassuk közösen a mai igehirdetésnek az alapigéjét. Mózes 5. könyve 30. fejezetéből fogom idézni az igét. Mózes 5. könyve 30. fejezetéből, a 8. verstől a 14-ig. Tehát Mózes 5. könyvéből olvasom az igét, a 8. verstől a 14-ig. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok néked. és bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened, kezeid minden munkájában. A te méhed gyümölcsében, a te barmod gyümölcsében, a te földed gyümölcsében, a te javadra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartva az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek megvannak írva a törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Mert te parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsed azt. Kedves gyülekezet, a rendszeres napi Biblia olvasás során én éppen most a napokban fejeztem be Mózes 5. könyvét. És felfigyeltem arra is, valósággal megindított, hogy hányszor, hányféleképpen figyelmeztette, kérlelte Isten parancsolatai megtartására a népet Mózes búcsúbeszédei során. Ugye Moab földjén voltak ekkor, és Mózes Isten kijelentése alapján tudta, hogy eddig az ígéret földje határáig vezeti ő a népet, és ezért minden módon a lelkükre akarta kötni, hogy Isten parancsolatait, mégpedig Isten minden parancsolatát tartsák meg. A felolvasott ige szakasz is ilyen kérlelés. És mi hallgassuk ma úgy ezt a szakaszt, mint személyesen hozzánk szóló isteni kérlelést. Ránk épp úgy vonatkozik, mint egykor az izraelitákra. És nézzük meg, hogy ez ige szerint mit jelent Isten parancsolatainak a valódi megtartása. Így olvastuk a 8. versben. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára. Hallgass az Úr az örökkévaló Isten szavára. Megkérdezem, hogy érdemes, észszerű, méltó, helyén való dolog az örökkévaló teremtő és fenntartó Isten szavára hallgatni. Hiszen úgy olvassuk az írásban, az ő bölcsessége végére mehetetlen. Ezt a kifejezést használja az írás. Az erkölcsi lénye tökéletes, a legmélyebb tiszteletünkre méltó. Úgy itt a földön is van különbség abban, hogy kinek a szavára, hogy hallgatunk. De annak az Istennek a szavára hallgatni, aki minden teremtet fenntart, akinek a bölcsessége végére mehetetlen, akinek az erkölcsi lénye a legnagyobb tiszteletünkre méltó, mennyire észszerű, mennyire helyén való. Hallgass a szavára, ebben az is benne van, hogy kutasd, benne van, hogy tanulmányozd, benne van az, hogy megszívleld, benne van az, hogy állandóan a szemed előtt tartsad. Aztán azt is olvastuk ugyanitt, azt, hogy teljesítsd minden parancsolatát. Szeretném felidézni, hogy egyszer tartottam egy előadást a 10 parancsolatról, egy evangelizációs előadás volt, és eljött oda egy nagyon ismert ember, aki nagyon okos ember, nem Isten hívő, de egy ilyen nagy humanista, és mikor meghallgatta az előadást, azt mondta, én csak egyel sehogy nem vagyok kibérülve. Miért parancsolat? Azt mondja, ez olyan ellenszenves, hogy parancsolat. Hát miért 10 parancsolat a neve? Azt mondta, hogy hát én igyekeztem kifejteni, hogy ezt hogy kell érteni, de mégis azt mondja, én ezzel a kifejezéssel nem tudok megbékülni, hogy parancsolat. És szeretném, ha jól megértenénk, hogy az Isten törvénye nem katonai parancsolat. Isten nem azt teszi, mint egy katonai parancsszó, hogy ránk dörren, ha nem teljesítjük, és azonnal szankcionálja, meghagyja a szabad választásunkat. De saját jól felfogott érdekünkben kell az Isten szavát nekünk magunknak parancsolatnak venni.
Mert ha valakinek a bölcsessége végére mehetetlen, ha valakinek az erkölcsi lénye tökéletes, annak minden szava törvény. Annak minden szava igazság, annak minden szava a javunkra szolgál. Ha józan értelmünk van, és a saját javunkat akarjuk, akkor az ő szavát mi saját magunk parancsolatnak vesszük. Mert az tökéletes, mert az a javunkat szolgálja. És miért mondja azt az ige, hogy teljesítsd minden parancsolatát? Szeretnék erre minden szóra egy kis hangsúlyt tenni. Gondolom, ha így magunkban elgondolkozunk, hamar tudnánk egy leltárt csinálni. Remélem, annyira gondolkodunk az Isten beszédéről, hogy hamar tudnánk egy leltárt csinálni, hogy mennyi isteni parancsolatot ismerek, és mindet megtartom. Vagy van olyan, amit jól ismerek, úgy tudom is a késztetést, hogy meg kéne tartani, de nem tartom meg. De a parancsolatok megtartása csak egészében érvényes, ha minden parancsolatát megtartod. Mert az úgy egy igaz életnek az útja. És hogyha csak egyet nem tartok meg abból, amit ismerek, értek, még késztetésem is van rá, hogy megtartsam, de nem tartom meg, rést ütök azon a védelmen, amely az ős ellenséggel szemben engem oltalmaz, ami biztosítja azt, hogy a biztonság útján járjak, és veszélyezteti az én lelki-testi egészségemet. A Bibliában állandóan találkozom, minden parancsolatát tartsd meg. És nekünk azért gyakrabban kéne leltárt tartani. Mindent megtartok. Mi az, amiről tudom, értem, még késztetésem is van, de nem tartom meg. És nézzük tovább, hogy még mit mond, hogy mit jelent az Isten parancsolatait megtartani. A 10. versben ezt olvassuk. Hogyha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek megvannak írva a törvénykönyvben. Ugye most nem csak Mózes 5 könyvére gondolhatunk, hanem az egész Bibliára. Tehát azt mondja, ha megtartod a parancsolatait, a rendeléseit, mindent, amit mond, minden szava törvény, amelyek megvannak írva a törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez egy nagyon fontos részlet ebben az ige szakaszban, ha megtérsz teljes szívedből, teljes lelkedből az Úrhoz, a te Istenedhez. Ezt rögtön összekapcsolja azzal, hogy minden parancsolatát és rendelését tartsd meg. Halljuk, hogy milyen üzenet szól ebből. Nem az önerődből kell megtartani. Isten nem azt várja, hogy két vállal veselkedj neki, hanem tudnod kell, ha tanulmányozod ezt az igét, hogy saját erődből soha az életben nem tudod Isten minden parancsolatát és rendelését megtartani. Nem is azt várja tőled, hogy önerődből tartsad meg, hanem azt, amikor megérted, hogy ezek a parancsolatok a te javadra vannak. Ez minden parancsolat igazság. És tudod, hogy neked meg kéne tartani, de rájössz, hogy te saját erődből nem tudod, akkor egy feladatod van, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből térj meg az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez azt jelenti, hogy tényleg rátámaszkodjunk, tényleg segítségül hívjuk, tényleg igénybe vegyük az ő segítségét, hogy minden parancsolatát megtartsuk. Tehát nem úgy mondja, hogy most fogj neki, és akkor feszítsd meg magadat, és tartsd meg Isten minden parancsolatát, hanem rögtön hozzá kapcsolja, térj meg az Úrhoz, a te Istenedhez. Teljes szívedből, lelkedből őt kérjed, ő rá támaszkodva tartsd meg Isten minden parancsolatát. Felidézem az Ószövetségből, Ezékiel könyve 36. fejezetéből, hogy Isten milyen ígéretet tesz. Azt mondja, a lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimben járjatok, és az én parancsolataimat megőrizzétek. Amikor azt mondja, hogy lelkemet adom belétek, a Szentlélekre utal, aki szüntelen, belső megvilágosítással, bíztatással, kérleléssel dolgozik az ember lelkében, hogy mi megtartsuk Isten minden parancsolatát. Még egyszer idézem, hogy mondja Isten?
én akkor lelkemet, ha te teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, rábízod magad, segítségét kéred, rá akarsz támaszkodni, akkor az én lelkemet, a szent lelket adom belétek. És én cselekszem, hogy az én parancsolataimat és rendeléseimet megőrizzétek és betöltsétek. Amit a Jóisten tőlünk tehát kér, az a belátás, az önfejűségnek a feladása, a makacs, önző akaratnak az alárendelése, hogy Istenre bízzuk magunkat, rátámaszkodjunk, és akkor ő fog munkálkodni bennünk, lelkét adja belénk, és szüntelen fáradozik azért, hogy mi minden rendelését és parancsolatát megtartsuk. És ha mi ezt cselekedjük, akkor milyen ígéretet fűz ehhez? Azt mondja, bővölködévé tesz téged az Úr, a te kezed minden munkájában. Aztán sorolja, hogy a családi életedben, az anyagi megélhetésedről, biztonságodról is gondoskodik. Aztán azt mondja a 9. versben, és hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Nagy dolog ez, hogyha az Isten bővölködővé tesz téged, még ezen a bűn átkától vert földön is. És mi nem tudjuk igazán realizálni, hogy a Jóisten mennyivel jobban megállhatna mindegyikünket, ha minden parancsolatát megtartanánk. Ha részleges az engedelmességünk, részleges lesz az áldás. Mert a Jóisten olyan kegyelmes, hogy nem fogja megvonni az ő kegyelmét tőlünk, mert ezt se tartjuk meg, meg azt se pedig tudjuk. Azért nem hagy magunkra, de amilyen részleges az engedelmességünk Isten parancsolatai iránt, olyan részleges lesz az áldás, amiben részesíthet. És ha minden parancsolatát megtartjuk, akkor az Isten bővölködővé tesz minket, és minden áldásával eláraszt. És azt mondja, hozzád fordul az Úr, mintha azt mondaná, szemmel tart, minden utadon kísért, minden munkádban megállt, minden dolgodban megállt téged. Tehát még egyszer mondom, olyan arányban tud az Isten megáldani, amilyen arányban megtartjuk parancsolatait. Ha minden parancsolatát megtartjuk, bővölködővé tesz, eláraszt minden áldásával az Isten. És azt mondja, hogy öröme lesz benned a te javadra. Ez annyira megkapó, nem? Azt mondja, akkor öröme lesz benned a te javadra. Valahogy mi hajlamosak vagyunk az Istent úgy eltárgyasítani. Mintha ő valahol van az Isten, de ő olyan hatalmas, meg valami olyan merev igazság megtestesítése, vagy tudom is én, miket gondolunk ösztönösen, mintha Isten nem lenne egy érző, személyes lény. Ugye emlékezzünk Jézus szavára, Isten lélek, Isten személyes lény, érző lény. A 78. Zsoltárban olvassuk, hogy Istent lehet keseríteni. Istent lehet fájdalommal illetni. És itt olvassuk, hogy Istennek örömet lehet szerezni. Lehet, hogy Istennek öröme van benned. Vajon szoktunk mi erre gondolni? Akit szeret az ember, annak szeret örömet szerezni, nem? Akkor nem eltárgyasítjuk az Istent, vagy nem szeretjük őt eléggé, hogy nincs bennünk az a buzgóság, hogy Istennek örömet szerezni. Hogy Istennek öröme legyen bennem, mert minden parancsolatát megtartom. Eszembe jut egy jelenet még régmúltból, amikor szóbeli érettségére vártunk, már ugye az írásbeli túl voltunk, ugye azoknak a javítása is megtörtént. A folyosón várakoztunk, és ott ment el a magyar tanárnőm is. Oda jött, és olyan megindultam, megölelt, azt mondta, elolvastam a dolgozatodat, és úgy éreztem, hogy nem hiába tanítottam, mindent megtaláltam benne, amit én át akartam adni nektek. És olyan boldog volt. És hát mi meg hogy viszonyulunk az Istenhez? Akarjuk, hogy ő viszont lássa a mi életünkben mindazt a jót, amire tanított. És hogy öröme legyen bennünk, hogy valaki rendeltetésszerűen él, valaki valaki megben megtestesül az, amit az Isten az ő teremtményeiben látni szeretne. Van egy ilyen Zsoltár ige is, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Hát bennünk mennyi öröme lehet a Jóistennek, úgy személy szerint gondolkozzunk, hogy örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Bennünk örvendezhet? Azt látja, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből megtartjuk minden parancsolatát. Hát ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly kérdés. És még azt is hozzáteszi, hogy öröme lesz benned a te javadra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Ugye itt ezek az atyáid, ugye ezek Izrael ősatyái. És érdemes az ő történetüket olvasnunk. Ugye kiemelkedik különösképpen közülük József, akinek az életén nincsen egy szeplő, nincsen egy pötty. Az Istennek kezdettől fogva öröme lehetett benne. Öröme lehetett benne, mert maradéktanul betöltötte az Isten szándékait, az Istennek a terveit. A későbbiekben is találunk egy-egy ilyen hívő ember, például Dániel. Ugye ő benne is az Úr örömét találhatta, mert maradéktanul betöltötte az Isten tervét és a gondolatait. És megkérdezem, hogy milyen életük volt ezeknek az embereknek ezen a földön. Ezen a földön, ahol itt a bűn átka, küzdelemmentes, próbamentes, szenvedésmentes élet nem létezik. Ez déli báb, ilyen nincs. De létezik olyan, hogy még ezek körülmények között is az ember egy megelégedett, egy beteljesedett, egy örömteljes életet éljen. Mindezek ellenére. Nem tudom, megfigyeltétek el, hogy olvassuk az ősatyákról. Ott van a végén, meghalt, betelve az élettel. Hát lehet, hogy valaki ezt úgy érti, hogy betelve az élettel, hogy na, elég volt ebből, most már jobb meghalni, de azért ez az ősatyáknál nem így volt. Egy pillanatra a Mózes első könyve 48. fejezetéből fölidézem, hogy mit mondott Jákob, amikor megáldotta Józsefnek a fiait, ugye a halála előtt. Így olvasom Mózes első könyve 48. fejezetében, így olvasom a 15. és 16. verset. És megáldotta Józsefet, és mondta, az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki gondomat viselte, amióta vagyok, minden napig, amaz angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg a gyermekeket. Tehát mit jelentett ezeknél az ősatyáknál, hogy betelve az élettel? Hogy megelégedett volt, és hálás volt, mert Isten beteljesíthette általa az ő terveit. El tudta mondani, hogy Isten gondomat viselte, amióta vagyok, minden mai napig. És el tudta mondani, amit a 16. versben olvasunk, megszabadított engem minden gonosztól. Betelve hal meg az élettel az az ember, akinek ott sorakoznak a rengeteg tapasztalat, amit Istennel szerzett, a hálaadás azért, amit Isten ereje és kegyelme által elvégezhetett. Kedves testvéreim, nem úgy van, hogy itt nyögni, sóhajtani kell a síralom völgyében. Aki az Isten minden parancsolatát megtartja, de hangsúlyt teszek a minden szóra, aki hallgat az Úrnak, az Istennek a szavára, keresi, kutatja azt, és annak az engedelmességnek a készségével, hogy mindazt megtartsuk, amit ő parancsolt nékem, saját érdekünkben, saját javunkra parancsolatnak vesszük az Isten szavát, és könnyelműen nem vesszük egyetlen rendelését sem, akkor az Isten bővölködővé tesz minket az életben. Lelki áldásokban, kezünk munkája megáldásában, és mi is betelve az élettel fejezhetjük be az életünket, és elmondhatjuk, hogy gondomat viseltem, mióta vagyok mind a mai napig, és elmondhatjuk, hogy megszabadított engem minden gonosztól. És ilyen életre nekünk teljes lehetőségünk van, ezen a bűnátkától megvert földön is. De a kulcs ez, azon múlik, hogy ilyen életünk lesz-e. Hogy Isten minden parancsolatát megtartjuk-e teljes szívünkből, teljes lelkünkből, nem az önerőnkből, hanem úgy, hogy megtérjünk hozzá teljes szívünkből és teljes lelkünkből. És azután ezt olvassuk még itt az idézet alapszövegünk utolsó részében, tehát Mózes 5. könyve 30. fejezetében, a 11. verstől a 14-ig olvasom ismét. Mert te parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Ben van, hogy azt mondanád, kicsoda hák fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád az ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Kedves gyülekezet, mi nem is tudjuk, hogy milyen hálával tartozunk az Istennek azért, hogy az ő parancsolata egyértelmű és világos előttünk. Hogy ismerhetjük az Istennek, hogy így mondjam, amennyire ember a földön megismerheti a teljes akaratát. Azt mondja, nem a mennyben van, hogy azt mondanád, ki hozza le nekünk onnét. Nem tudom, elgondolkoztunk-e azon, hogy a bűneset után Isten magára hagyhatta volna ezt a bűnös világot. És az ember itt vergődhetne, hogy nem tudja, kicsoda az Isten, nem tudja, mit gondol felőle, nem tudja, mi a reménység, megtehette volna az Isten. De nem, ő kinyilatkoztatást adott, gondoskodott, hogy emberi nyelven hozzáférhető legyen számunkra, hogy megérthessük az ő beszédét. Tehát mi soha nem tudnánk létrát émíteni a mennybe, hogy ott megtaláljuk az Istent, meg megtudjuk, hogy ő mit gondol, meg mi az akarata. De itt a kinyilatkoztatásnak az ajándéka, nem megfoghatatlan előttünk a parancsolat, emberi nyelven, hozzáférhetően, megismerhetően, kikutathatóan. És azt mondja, a tengeren túl sincsen. Hát alkalmazzuk ezt most magunkra, akiknek kezünkben itt van a Biblia, akik még halljuk a megelevenítő igehirdetéseket is sokszor egy életen át. Nekünk nincs a tengeren túl. Nekünk itt van a kezünk ügyében. És az ember fájdalommal gondol arra, hogy Isten azt akarta volna, hogy senkinek ne legyen a tengeren túl az Istennek a beszéde, az Isten parancsolatai. És mégis sem az Ószövetségi Egyház nem teljesítette úgy a küldetését, ahogy kellett volna, sem az Újszövetségi Egyház. Bizony maradtak népek, akiknek a tengeren túl volt az Isten beszéde. Mert ugye azt mondta Isten Izraelnek, hogy ti lesztek nekem papok, birodalma és szent nép, vagyis egy misszionárus nép, egy tanúságtevő nép, és nem teljesítették. Amikor nagy megpróbáltatás érte őket akaratuk ellenére a babiloni fogságban, meg ilyen helyeken, igen, egy maradék, néhányan, de az egész nép sohasem. És azt mondta Isten a keresztény egyháznak, hogy menjetek el szélesre világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És ezt alig teljesítette a keresztény egyház. Az első században igen, aztán az egész középkorban nulla, nem vitte a tengeren túl a minden néphez az Isten beszédét. Aztán érdemben csak a 19. századi nagy ébredési mozgalomnak hatására indultak el valóban hívő misszionárusok Afrikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, stb. És ma mi, most már nem kell, nem azt mondhatjuk, hogy csak az Isten beszéde hiány távoli országokban vannak emberek. Semmiképpen nem. Hanem annyira rosszul viselkedett, hogy így mondjam, a kereszténység, annyira kiábrándító lett, és annyi minden terheli a mai embereket, hogy itt vannak körülöttünk Isten kinyilatkoztatása nélkül, Isten ismerete nélkül embereknek a tömegei. Ugye nem tudom magunkban mit gondoltunk, mikor azt kérdeztem, hogy Isten minden parancsolatát teljesítjük, és tudjuk-e, hogy melyek azokat, amiket nem teljesítünk? Hát egyről biztos vagyok, hogy egyikünk sem teljesíti úgy, ahogy kellene ezt, hogy menjetek el szélesre világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, pedig ez parancsolat. Ez ugyanúgy isteni rendelés. Én már korábban hallottam híreket róla, de annyira megrendültem, mikor az Adventist Review-nak a legutolsó számában, ami hozzám eljutott, ez már szeptemberi szám, végre konkrét híradást olvastam arról, hogy Oroszországban július 20-án életbe lépett egy törvény. Ez a törvény a terrorveszélyre hivatkozva hozták meg, és azt jelenti, hogy a Oroszországban működő minden egyháza érvényes, hogy csak a hivatalos bejelentett helyiségeikben tarthatnak előadást, vagy beszélhetnek a hitükről, vagy terjeszthetnek könyveket, azon kívül nem. Olyan büntetéseket olvasok itt, hogyha egyének nem engedelmeskednek, akkor $765 a büntetés, ha a szervezetek nem engedelmeskednek, akkor ugye rubelben mondja, 1 millió rubel, az azt jelenti, hogy 15.250 USA dollárnak felel meg, amilyen büntetést kell fizetniük. Olvasom itt, hogy az euró-ázsiai divízió, amelynek a székhelye egyébként Moszkvában van, folyamodtak Putyin elnökhöz személyesen, hogy ne írja alá ezt a törvényt, ezt a törvényjavaslatot, ami már átment a Dumán az orosz törvényhozáson, nem volt foganatja. Aztán próbáltak más módon is fellépni. Július 20-án életbe lépett a törvény. Tehát a hivatalos gyülekezeti helyiségeken kívül nem gyakorolhatod, nem terjesztetett hitedet. Szerintetek akármikor jöhet ilyen törvény, akár a mi országunkban is? Tudjuk, hogy mennyi hangsúlyozása történik a terrorveszélynek. És akkor mi történik? Eszembe jut Ellen White-nak a mondata. Azt írja, hogy amit nem végeztünk el, a béke, a jólét, a szabadság idején, azt a legnagyobb nehézségek között kell pótolni és befejezni. Mennyire értékes az idő, mennyire szívünknek kell vennünk Istennek ezt a parancsolatát, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Igazán meg kellene, hogy induljon a szívünk azon, hogy az emberek besötétednek körülöttünk. Mert hihetetlenül lehet az embereket manipulálni, sőt uszítani a média eszközével. Az emberek ma már nem olvasnak, csak villanó képek, röviden villanó szövegek. Éppen most hallgattam egy műsort, hogy már az interneten is a dizájn jelentősége csökken, mert az emberek csak pillanatokig néznek egy szövegre is, már ki is, szóval nem nézegetik még azt sem, ha ott vonzóvá akarnák tenni valami dizájnnal, mert egy-két pillanat. Tehát az emberek ilyen felvillanásszerű információ, képek, ezeken tájékoznak, olvasni nem olvasnak, gondolkozni nem olvasnak, rettenetesen manipulálja őket mindenféle hitetés, és nekünk mennyire kellene komolyan venni az Istennek a megbízó parancsát. Eszembe jut Ellen White-nak egy másik mondata is. Azt mondja, emberek hamarosan elérik tapasztalataiknak azt a pontját, amikor megközelíthetetlenek az evangéliummal. Én soha nem is merek belegondolni abba, hogy mi lehetne, ha igazán teljesítenénk az Isten szavát, és mekkora a veszteség, mikor nem teljesítjük. Azt hiszem, ezt csak Isten országában értjük meg, de szívfájdalom, ha arra gondolunk, hogy emberi agyak, szívek, érzelemviláguk megkeményedik, elfásul, megközelíthetetlenné válnak az evangélium. Majd versenyt kéne futni ezekkel a folyamatokkal, és az evangéliumot igazán vetni. És ebben a munkánkban is az Isten akkor tud hitelessé tenni minket, akkor tud megáldani minket, ha minden parancsolatát megtartjuk. És utána végül ezt írja, sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mire utal ezzel? Annyira ismerjük Isten parancsolatait, hogy még beszélünk is róla másoknak. Emlegetjük magunk is, meggyőződéssel mondjuk, hogy ez igaz. De ha a szánkban van és mégsem teljesítjük, akkor mi történik? Azt olvassuk Jézus egyik példázatában, ezt mondja, hogy az egy talentumos szolgának mondja, gonosz szolga, saját szádból ítéllek meg téged. Nem ijesztő ez, hogyha mi annyira tudjuk Isten parancsolatát, hogy beszélünk róla embereknek. A szánkban van, de mégsem teljesítjük. És akkor Isten esetleg azt mondja az ítélet napján, saját szádból ítéllek meg. Nem mondhatod azt, hogy te ezt nem tudtad, vagy nem értetted, és mégsem tartottad meg. És még tovább megy, azt mondja, a szívedben van. Ide pedig mire utal? A Szentléleknek a munkálkodására a szívünkben, hogy mindnyájan el tudjuk gondolni, hogy bizonyos parancsolatok esetében, ami mondjuk legjobban ellenkezik a természetünkkel, vagy a szokásainkkal, hányszor éreztünk egy olyan késztetést, hát itt ez így nem jól van. Itt engedelmeskedni kéne az Isten, ezt meg kéne tartani. Ott van a szívünkben, adja a Szentlélek a késztetéseket, de ezt nem. Ma még nem. És azt mondja az Isten, hogy ott van a szádban és a szívedben, nem megfoghatatlan, távol sincs tőled. Egyetlen egy mozdulat hiányzik. Egy szent odaszállás, egy elhatározás. A teljes szívből megtérés Istenhez, hogy Istenem, akarom, minden parancsolatodat akarom megtartani, ezt is, ahol a gyenge pontjaim vannak. De könyörgök hozzád, hogy segíts nekem ebben. Az elszánásnak ez a mozdulata hiányzik. És azt mondja, akkor öröme van az Istennek benned, akkor bővölködővé tesz, megáldja minden munkádat. Rengeteg probléma megoldódik az életedben. Mert még egyszer mondom, amilyen arányban megtartjuk Isten minden parancsolatát, olyan arányban árasztatja ránk az áldásait. És arról az egy bizonyos mozdulatról, ami hiányzik, amikor azt mondja, már ott van a szádban, a szívedben is ott van, csak az hiányzik, hogy teljesítsed. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvéből néhány annyira gyakorlatias sort. És gondoljuk meg, ez egy mozdulat hiányzik csak nekünk is, amiről itt beszél. És mennyi áldásban lehet részünk, és mennyire áldással lehetünk mások számára. És mennyire megállhatja az Isten minden munkánkat. Hogyan rendeljem alá magam Istennek, kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Azért a lelkiismeret mondja. Mégsem kell kétségbe esned. Most jön a lényeg, most figyelj. Mégsem kell kétségbe esned, még ha ez is az állapotod, még ha ez is van a hátad mögött. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Most megint figyeljük. Nem arról beszél, hogy döntsd el is az akaratoddal vidd véghez, mert így folytatja. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neked az akaratot, neki az akaratodat. És akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. És most jön egy olyan mondat, amin én szoktam megijedni. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Tehát azt mondja, ott van a szádban és a szívedben, hogy teljesítsed azt. Csak egy hiányzik, hogy kimondjam Istennek, Istenem, néked akarom átadni magamat, az életemet. Kérlek, munkáld bennem az akarást és a véghez vitelt. Eldöntöttem, meg akarom tartani minden parancsolatodat. Engedelmeskedni akarok ott is, ahol a természetem tiltakozik. Engedelmeskedni akarok abban is, ami nekem nehéznek tűnik. De te rád bízom magamat. Én döntöttem, én választottam, én akarom. És kérlek téged, munkálkodj a szívemben, dolgozz bennem, hogy ez valósággá legyen az életemben. De látjuk, ehhez szükség van az életünkben csendekre, leltár készítésére az életünkről, átgondolásra, és a belső szobában való önátadó imádságra. És hogyha ezt gyakoroljuk, az Isten elvégzi a többit. És ha minden parancsolatát megtartjuk, bővölködővé tesz minket. És minden munkánkban, és család életünkben, és minden gondunkban ott lesz, azt mondja, hogy feléd fordul. És bárcsak annyira szeretnénk Istent, annyira valóságos, érző, szerető személyként ismernénk meg, és ragaszkodnánk Istenhez, hogy akarjuk, hogy öröme legyen bennünk. És akarunk úgy élni és viselkedni, hogy öröme lehessen bennünk. Amen.
Délelőtti istentiszteletünket a 69-es számú ének mind a két versével fejezzük be. A 69-es számú ének mind a két versével. Kérem a gyülekezetet, hogy térdeljünk le egy imádsághoz. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva, akik nem tehetik ezt meg.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és mikor ezt kimondjuk, Urunk, akkor arra gondolunk, hogy ő az ő életét adta értünk. Mennyire okunk van, hogy mindenestől átadjuk magunkat neked, hogy minden parancsolatodat megtartsuk, hogy te, aki az életedet adtad értünk, ehhez képest mi pedig örömödre akarjunk élni. Szerető mennyei atyánk, arra gondolunk, hogy mennyi áldást tartogatsz te, mennyivel többet tehetnél értünk is, más emberekért is, ha minden parancsolatodat megtartanánk, ha az engedelmességünk hiánytalan és töretlen lenne. Segíts ezt belátni, és add, hogy elkísérjen minket ez az ige is, és ott késztessen bennünket nap, mint nap. Nincs, nem megfoghatatlan, és nincs távol tőlünk egyáltalán ez a bővölködő élet. Ott van a szánkban, és ott van a szívünkben az, amit teljesíteni kellene. Segíts, Urunk, hogy megtanuljuk, és gyakorolni tudjuk az igazi önátadást. Hogy ami döntésünk, ami választásunk, ami kérésünk alapján, te munkálhasd bennünk azt, hogy minden parancsolatodat és rendelésedet és végzésedet megtartsuk. Urunk, kérünk, áldj meg minden jelenlévőt. Te tudod, hogy melyikünknek milyen segítségre van szükségünk, és kérünk, ne hagyd, hogy elfelejtsük a te szavadat, és adj bennünk vágyakozást az olyan élet után, amilyen volt, azoké az ősatyáké, akiknek az életét fölidéztük, akik igazán minden parancsolatot megtartották, és ezért áradhatott rájuk és rajtuk keresztül másokra a te áldásod. Segíts minket, kérünk, ilyen élethez, és ne hagyj nyugtott nékünk, és ösztönözz minket a te szent lelked által, hogy végül meghozzuk mi is a döntést, az akaratunk döntése ott legyen, hogy te dolgozhass bennünk, és megállhass minket. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és egész napodon maradjon a te áldásod velünk. Amen.
Távolazásul énekeljük a 350-es számú énekünk első, 5. és 6. versszakát. A 350-es számú énekünk első, 5. és 6. versszakát.